Ugye múlt héten dr. Szilvási József volt itt körünkben, aki Calvin Jánosról beszélt, az ő munkásságáról beszélt, és egy picit a svájci reformációt ismerhettük meg. Ma nem egy reformátornak az életét fogjuk megismerni, hanem egy olyan elvet ragadtunk így ki a reformátorok sorában, ami azt hiszem, aki itt volt, azok számára már kikristályosodott. Egy közös pont, ami minden egyes reformátornál kezdve a Waldensektől, Husz János, Wycliffe, Luther, Calvin, és mindenhol elhangzott, hogy minek a kutatása nyomán jutottak el a felismerésekre, hát a Szentírás, és hát innen emeltük ki ezt a címet, ugye Sola Scriptura. Emlékszünk, hogy ki mondott öt szólát? Ki volt az, aki tanított? Ugye Luther Márton, az egyik szóla, Sola Scriptura, egyedül a Szentírás. És majd egy picit a Szentírást fogjuk megismerni. Itt ennél az asztalnál, ahogy láthatják, hát egy ilyen kis rögtönzött, bár ez nagyon hiányos, ez a kis biblia kiállításszerűség, de az eredeti nyelveken mindenképp itt van a Szentírás, van egy Eszter tekercs, természetes reprint kiadásban, a Vizsói Károli Bibliának a reprintje, mert nyugodtan majd a végén lehet egy kicsit forgatni, belenézni. Egy-két érdekes fordítás, hát természetes angol-német, van egy kínai biblia és képes biblia, új szövetség, egy-két segédkönyv, konkordancia, majd fogok róla beszélni, hogy mire jó, ha valaki egy kicsit szeretné megismerni a bibliát. Bibliai atlasz nagyon nagy segítség tud lenni a biblia tanulmányozásában, de majd amikor odaérünk, akkor a végén lehet oda menni és előhozakodni, illetve szeretném elmondani, hogy ha valakinek van egy régi bibliája, jövő hétre el lehet hozni, és akkor esetleg összevetjük, hogy kinek a legrégebb, és valami ajándékkönyvet fog kapni. Érdekes dolgok szoktak ebből kisülni. Néha az ember a hagyatékba hordoz olyan kincseket, amit lehet, hogy nem is tudja, úgyhogy én is kíváncsian várom majd. Ha valaki szeretne egy ajándékkönyvet jövő hétre, akkor hozz el a legrégebbi bibliáját. Kíváncsi vagyok, hogy hova fogunk az időbe visszamenni. Egyébként jövő héten is majd egy nagyon érdekes utazásunk lesz. A amerikai puritanizmust fogjuk megnézni. Ez ugye már egy picit az utó reformációs mozgalmakhoz fog egyfajta bevezetést adni számunkra. Dr. Szabó János lesz itt Budapestről körünkben, aki lelkipásztor, tanár, és nem mellesleg az Országos Rákszövetségnek az elnöke. Tehát egy elég jó kvalifikált lelkipásztor lesz itt, aki fog beszélni erről a kérdéskörről. Ma pedig akkor nézzük meg, hogy mit tudhatunk meg a Szentírásról, amit hát úgy mondhatnánk, hogy hát, ugye mindenkinek van itt bibliája. Akinek van, az... Hát már nem itt, de hogy van. Jó. Tehát egy olyan könyvről beszélünk, egy olyan témáról, ami evidens, hát mindannyiunknak ott a kezébe a biblia. Na de tudjuk azt, hogy született a biblia, hogyan készült el a biblia, hogyan néz ki, stb. Tehát erről fogunk ma egy picit többet megtudni. Ahogy láthattuk az eddigi előadásokban is, ugye Melanchthon házában van ez a középkori festmény, hogy minden egyes reformációs mozgalomnak az alapja, tehát a Szentírás volt. Minden reformációs mozgalom zászlajára tűzte azt, hogy egyedüli mérce, az ember életének egyedüli zsinórmértéke a Szentírás, és ez fölötte áll mindenféle egyházi hagyománynak. Ugye ez ma is a protestantizmusnak úgymond a különbség a protestáns felekezetek és a római katolikus felekezet között, hiszen a római katolikus egyház sem veti el a Szentírás, sőt, hozzá kell tennem, nagyon jó biblia fordítások vannak. Én is nagyon szeretem például forgatni, oda kitettem az én egyik kedvenc fordításomat, Káldi Neovulgáta, egy nagyon jó magyar, mai magyar nyelven lévő római katolikus fordítás, tehát egy nagyon jó fordításaik vannak. Viszont maga az egyházi tanítás szerint ugye a Biblia és az egyházi hagyományok, és úgymond a tanítóhivatalnak a tekintélye, az egy platformon van a római katolikusoknál, tehát mondhatni a Biblia csak egy vélemény a másik kettővel szemben. Na most a protestáns rész pedig azt mondja, a protestáns felekezetek, azt mondjuk és azt tanítjuk, hogy az egyházi hagyományok, bármilyen tanítóhivatal, az alatta van a Szentírás tekintélyének. Tehát ha a Szentírás valamit mond, és lehet, hogy a mi hagyományaink más tanítanak, akkor minek van elsőbsége? Ki élvez elsőbséget? A Szentírás. Akármilyen egyházi közösség hoz szabályokat, vagy gondol dolgokat, vagy vannak kulturális hagyományaink, ha a Szentírás más tanít, mihez igazítsuk az életünket? Protestánsként azt mondjuk, hogy a Szentíráshoz. Legyen bármilyen emberi elgondolás, mi nekünk a Szentíráshoz kell visszanyúlni, és hát ugye a kép is ezt mutatja, hogy a Szentírás ott a mérlegen, és bármilyen egyházi tekintély, hagyomány van, nem ér fel mindenvel, sőt, emlékezhetünk, a Luther himnuszában is ott van az, az ige kőszálként megáll, megszégyenül ki, bántja, tehát az ige, a Szentírás magasra van emelve, és hát hozzá kell tenni, hogy ez a könyv ez nem csak azért egy különleges könyv, mert hogy nagyon sokan ugye vallási alapon hát oda nyúlnak, ehhez a könyvhöz nyúlnak, és ebből keresik a lelki vigasztást, nem. Ez a könyv tényleg különlegesebb, mint az összes többi könyv a világon. Gárdonyi Gézának van ez a gyönyörű verse, ugye csak az első néhány sor, ez a könyv a könyvek könyve, szegény ember drága gyöngye, égi harmat lankadtaknak, világosság földivaknak, bölcsességnek aranyútja, boldog, aki rátalál, szomjas lelkek forráskútja, hol pohárral Krisztus áll. Csak néhány sor ebből a gyönyörű versből, és valóban ez a könyv képes, ezen a könyvön keresztül képes az Isten átformálni az ember életét. Hadd mondjak el rögtön egy ilyen életet, egy ilyen tapasztalatot. Nem tudom, hogy Lou Wallace-nek a neve mond-e valakinek valamit. Ki volt ő? Nem tudjuk. 1827, Amerikában járunk, ott született, az amerikai hadseregben szolgált, generális volt, és háborúk után, az angol-amerikai háború után járunk már hát jóval, és ahogy utazik a vonaton, beszélget az egyik katonatársával, egy Ingersoll nevű ezredessel, és hát ez a Lou Wallace-nek az volt a, úgymond, egy nagyon jó író hírében állt, tehát nagyon jó tolla volt, és ez az Ingersoll ezredes barátja arra buzdította őt, hogy ön egy intelligens és képzett ember. Miért nem ír könyvet, amiben bebizonyítja, hogy a kereszténység értelmetlen, hogy Jézus soha nem élt? Ez lenne csak az igazi siker. Egy olyan könyvet írni, felhasználni az ő tudását, ugye az ateizmus terjedése, felvilágosodás után vagyunk, mindent megkérdőjeleztek ebben az időszakban, ahogy látjuk, hogy Jézus élte, hogy a Biblia igaz-e, majd ezekre a kérdésekre is választ fogunk kapni, és ez az ember elkezdett kutatni. Elővette a Bibliát, és elkezdte olvasni, de milyen szemmel kezdte el olvasni, hogy akkor most az ellentmondásokat fogja megkeresni a Bibliában, és ezeket összegyűjti, és majd be fogja bizonyítani, egy olyan könyvet fog írni, hogy bebizonyítja, hogy na hát tényleg ez az egész butaság, hazugság, Jézus élete csak egy kitaláció, egy mese. Három fejezetet el is készített ebből a könyvből, ám ekkor történt valami, hogy az evangéliumokat olvasta, egy hatalmas változás ébredt benne, amikor elkezdett olvasni arról, hogy hogyan kéne nekünk egymással viselkednünk, szeresd ellenségedet, magadat. Amikor olvasott a hegyi beszédben, leírtak szerint arról, hogy irgalmasságot kéne cselekedni egymással, hogy hogyan kéne élni, és arról olvasunk, hogy akkor letérdelt, és nem, hogy az ateizmust kezdte volna el bizonyítani, hanem valahogy más szemszögből kezdte elolvasni a Bibliát, az evangéliumokat, és az első három fejezetét, ami elkészült, azt átjavította, és egy könyvet írt. Világhírű lett ez a könyv, a címe az, hogy Ben Hur. Talán ezt már olvastuk, vagy legalábbis a filmre emlékszünk. Ő a szerző. De hát így indult el. Egy élet, ami megváltozott, és nagyon sok ilyen történetet lehetne hozni, akik elkezdték olvasni a Bibliát, és nem csak úgy, mint egy könyvet, vagy lehet, hogy még úgy kezdték el olvasni, nem csak úgy, mint egy könyvet, hanem na most bebizonyítjuk, hogy ez miért rossz, és mégis valami történt, valami változás történt. Igen, a Bibliának van, a Bibliában van egy ilyen, nem is azt mondom, hogy erő, mert a Biblián keresztül jön ez az erő, hiszen ez is csak egy eszköz. Spurgeon, egy evangelizátor mondta, a széthulló Biblia rendszerint olyan embernek a tulajdona, aki maga nem hullik szét. A győzelem kulcsa, ez meg van írva. Ugye ezzel lehet a kísértésekkel szembeszállni, ahogy olvasuk, Jézus életében is. Nem véletlen, hogy ugye az ateizmus az ászlójára tűzte, hogy ha a kereszténységet el akarjuk pusztítani, és ezt Voltaire mondta, hogyha el akarjuk pusztítani a keresztény vallást, akkor először az emberek Bibliában való hitét kell elpusztítani. És hát nem tudom, hogy ma mit látunk ebben a keresztény Európában. Hozzáteszem az életnek az iróniája, hogy Voltaire házában halála után az ő nyomda gépein, ahol az ateizmusnak a különböző megfogalmazásait nyomtatta, utána tudják-e, hogy mi készültek, és kik vették meg ezt a házat? Egy biblia társulat, és bibliákat nyomtattak utána a gépén, azon, ahol ezeket az írásait, ez az életnek a iróniája, ugye sokszor ez előfordul. De hát sajnos el lehet mondani, hogy nagyon is rátapintott a lényegre, és ha megnézzük ma, itt vagyunk keresztény Európa, keresztény Magyarország, szoktunk mondani, de vajon hányan veszük elő a Bibliát, hányan olvassuk? Hányan kezeljük úgy a Bibliát abban az értékében, amilyen értéke valójában van ennek a könyvnek? Érdemes ezzel a kérdéssel ma foglalkoznunk, és én szeretném, ha egy olyan elhatározásra jutnánk, hogy igen, mi szeretnénk ezt az értékes könyvet nap mint nap tanulmányozni. Na de nézzük meg akkor egy picit közelebbről a Bibliát. Mit mond önmagáról a Biblia? Így olvassuk Pál levelében, a teljes írás Istentől ihletett, hasznos a tanításra, feddésre, megjobbításra, igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. A Bibliának látjuk itt egyrészt az, hogy ki a szerzője, mert az írója az más, de van egy szerzője, egy felsőbb szerzője. Látjuk azt, hogy mire eszköz a Biblia, és hozzá kell tenni, hogy mire nem. Tehát a Biblia egy eszköz, nem pedig egy cél. A mi célunk nem az, hogy a Szentírást kezdjük el imádni, ez is csak egy eszköz. Mire eszköz? Ugye itt tökéletes legyen az Isten embere, és ne csak ilyen elméleti filozófia megfogalmazása a Szentírás, hanem minden jó cselekedetre felkészített. Tehát felkészít, de ehhez hozzá kell még rakni a mi cselekedeteinket. Tehát erre akar buzdítani bennünket, jó cselekedetre a Szentírás, és Isten felé vezet bennünket. Igen, el szokták mondani, hogy emberek írták a Bibliát. Ezt biztos hallottuk már mindannyian. Azt is csak emberek írták. Igen ám, de rögtön, ha elkezdjük vizsgálni, emberek írták, de maga a Biblia is elmondja, hogy ugye az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó. Vagyis ezt nem úgy írták le emberek, hogy Most én írok valamit csupán, és leírok egy sort, hanem, hogy itt olvassuk, Szentlélektől indítatva, Istentől ihletve szóltak ezek az emberek. Tehát Isten indított embereket arra, hogy írjanak le dolgokat. Nem a saját gondolataikat, hanem bizonyos dolgokat. Ugye, ha megnézzük a Szentírást, hány könyvből is áll a Biblia? 66. Igen. Ha katolikus Bibliát veszük elő, akkor nem 66, akkor 73. Tehát lehetne mondani többet. Ha egy kop Bibliát veszünk elő, akkor még több könyvet tartalmaz. Tehát 66, 73, tehát egy több könyvet tartalmaz a Szentírás. Akik leírták, tudunk említeni szerzőket, hogy kik írták a Bibliát? Kivel kezdődik? Mózes. Ja, ha megnézzük, élt Mózes Krisztus előtt 1400-as évek környékén. Még mondjunk. Ézsaiás proféta. Ő mikor ért körülbelül? Krisztus előtt 800. Salamon, nagyon jó. Ugye, példabeszédek könyve, prédikátor könyve, ugye lehet nem mondani, 1000 környékén. Azt is a Salamon írta, énekeknek. Ó, hát itt felsoroljuk az egészet, igen. Van, aki kívülről tudja, hogy milyen szerzők vannak. Tehát ha megnézzük, időben nagyon eltérően éltek, de nagyon érdekes megnézni, ha összevetjük ezeket a leírásokat, a különböző írásokat, azt láthatjuk, hogy ezek a szerzők ugyanarról írnak. Teljesen összecsengenek a szavaik. Különböző korban éltek, különböző pozíciót töltöttek be. Hát ha megnézzünk egy Mózest, ugye a fáraó udvarából indul, de mégiscsak egy pásztor lesz, utána persze a nép vezérévé lesz. Megnézzük Dávidot, király volt, megnézzük Ézsaiást, egy előkelő gyermek volt, tehát a király udvarban született, Dániel is, de ha mondjuk megnézzünk egy Ámosz prófétát, őről a tudjuk pásztor volt, és mégis ezek a különböző foglalkozású emberek, Péterről, ha most az Új Szövetségbe tekintünk, halász, de mégis mind ugyanarról írnak, ugyanarról az Istenről. Teljesen egybe csengenek a szavaik, sőt, egymást idézik is. Nem mindegyik, de idézik sokszor egymást. Amikor ők írták a Szentírást, van olyan rész a Bibliában, amit Isten szó szerint mondta, hogy ezt írd le. Tehát amit szó szerint le kellett írniuk, de voltak és vannak olyan részek a Bibliában, hogy írd meg egy tapasztalatot, amit átélt az ember, amire Isten nem így szó szerint lediktált, hogy a Biblia nem így készült szó szerinti lediktálásra az egész könyv, hanem igen, leírta a saját nyelvén, a saját fogalmai alapján, azokkal az eszközökkel, azokkal a képekkel, amiket ott akkor használtak, avval írta le a dolgokat. Egyébként a próféta, amit előfordul, ugye maga ez a szó, ez a návi, héberül, vagy prófétész, ugye görögül, ahogy előfordul a Szentírásban, hiszen talán mondani se kell, a héber és a görög, ugye a Bibliának a nyelve, ezen a két nyelven íródott a Szentírás, ott az asztalon van egy ilyen Biblia, aminek az ószövetségi része héber, az új szövetségi része az görög, tehát az eredeti nyelveken ott van egy ilyen Biblia. Ugye maga ez a próféta, a héber szó, ez a návuv szó, ez annyit jelent, ez a gyök, hogy üresnek lenni. Lényegében a próféta, ezzel kifejezi ez a szó azt, hogy a próféta olyan, mint az üreges nád. Ugye a furujának a belseje például. Üres. De mikor szólal meg? Ha megfújják, és valaki ugye játszik rajta. Tehát az ember az csak egy eszköz, a próféta csak egy eszköz. Nem az ő úgymond döntése az, hogy hogyan szól, hogy mikor szól, mert az Isten lehel, belelehel, sugalmaz, és jön a hang. És természetes, van egy sajátságos hangja, minden hangszernek, nem tudom, ha valaki hangszeren játszik, az tudja, hogy minden hegedű másképp szól, minden hangszer, zongora, bármi másképp szól, ugyanannak a mesternek a kezében is másképp szól, mert a hangszernek is van egy sajátos hangszíne, de a mester az, aki megszólaltatja. Hát ezt fejezi ki, hogy amikor az örökkévalónak a szelleme, a lelke, az Istennek a lelke megszólaltatta ezeket az emberi hangokat. Tehát így írták le a Bibliát. Egy rész kivételével, mert van a Bibliában egy rész, amit Isten nem az emberrel iratott le, és ezt mindannyian tudjuk. A teremtést azt emberrel iratta le, de van 10 ige. 10 ige, amit nem bízott Mózesre, azt mondja, gyere föl a hegyre, és én írom kőbe. Kőbe vésve. Ugye a 10 parancsolat, tehát ezt Isten a saját ujjával írta le, ahogy a Szentírás beszél róla. Igen, a Biblia, tehát egy különleges könyv, mondhatni az emberi az emberi életnek a mércéje, a hitvallásunknak az alapja. Isten mindent közölt az emberrel az igéjében, ami a megváltáshoz szükséges. A Szentírás Isten akaratának tévedhetetlen kinyilatkoztatása, jellem, mértékadója, tapasztalatok próbája, a hitelvek mérvadó kinyilatkoztatása és Isten történelmi cselekedeteinek megbízható forrása. Ezt fogalmazták meg az összes reformátorok, ezért ide nyúltak vissza, ugye Wycliffe-től kezdve, ha emlékszünk az előadásokra, mindenki ide nyúl vissza, és így tekintettek a Bibliára. Ellen Good White még ehhez hozzáteszi, és egy nagyon jó hasonlatot mond, hogy minden embernek van egy térképe, amelyen fel van tüntetve a hazafelé vezető út, tehát vissza ugye az elvesztett Édenbe, visszatalálhatunk, és ez a térkép, ő úgy azt mondja, ez a Biblia, és nem kell találgatnunk. Ha kinyitjuk a Bibliát, ez olyan, mint egy térkép. Hogyan nyerhet az ember örök életet? Rengetegen kérdezték meg az evangéliumban Jézustól. Mester, mit cselekedjek, hogy örök életet nyerjek? És Jézus hova irányította vissza ezeket az embereket? Hogy olvasod? Mit mondanak a parancsolatok? Tehát visszautalt a Bibliára. A Biblia az valóban egy ilyen térkép. Megmondja, hogy merre kell menni. És ha az ember jót akar magának, és tényleg a célhoz el akar találni, akkor nem csak úgy találgat vaktába, hanem használja a térképet. Bár ma már annyira nem térképet szoktunk használni, hanem van a GPS, ugye a telefonban, vagy bárhol, elővesszük, és akkor bár ugye sokszor az ember ugye még azt is felülbírálja, mert én jobban tudom, mint a GPS, aztán néha persze rájövünk arra, hogy jobb lett volna lehet a GPS-re hallgatni. Milyen jó, hogy a GPS néha úgy bemondja azt, hogy újra tervezés, és akkor egy picit módosít. Egyébként az Isten is ilyen, az ő kegyelme ilyen valóban, hogy még ha mi el is térünk néha a helyes vágányról, ő utánunk jön, és azt mondja, jó, akkor újra tervezünk, és vissza foglak kanyarítani innen, de azért hozzáteszem, nem jó játszani ezzel a kegyelemmel, és hát nagyon kockázatos dolog ezzel visszaélni. Honnan tudhatjuk meg azt, hogy az a Biblia, amit a kezünkben tartunk, az valóban az a Biblia, amit leírtak a proféták, amit leírtak a különböző szerzők, apostolok, amit Jézus is olvasott, amit az akkori kor emberei vallottak, ugyanis nem csak Lou Welles és Ingersoll ezredes vitatkoztak azon, hogy hát a Biblia az most igaz vagy nem igaz, hanem ma is nagyon sok ember azt mondja, hogy hát ezt meghamisították, nem tudom, hallottunk-e már ilyeneket. A Bibliát átírták, a középkorban a papok meghamisították, stb. Stb. Hát hozzá kell tenni, hogy a régészetnek nagyon nagy szerepe van abban, hogy a Biblia kritika által megfogalmazott kérdéseket a helyére tudjuk rakni. 18. 19. században kezd el leginkább tért hódítani a Biblia kritika, mindent megkérdőjeleznek, minden, ami létezett a Bibliával kapcsolatban, és aztán szépen elkezdenek felszínre kerülni a különböző régészeti leletek. Az egyik ilyen, ez igaz a 20. századhoz köthető, kumráni tekercsek, lehet, hogy hallottunk már róla, sőt biztos vagyok benne mindannyian. Ugye 1947 az az évszám, amikor egy arab fiúcska a holtenger melletti Kirbet Qumran romjainál, a szikla barlangoknál járkál, és köveket dob be ezekbe az üregekbe, és ahogy bedob köveket, egyszer csak egy cserép edénynek az összetörését hallja, ugye ezek ilyen cserép edényeket talált meg. Ő azt gondolta, hogy na, biztos valami kincs van benne, arany, ezüst, pénzek, stb. Stb. Hát mit talált ezekben a különböző edényekben? Tekercseket, vagy tekers darabokat talált meg. Nem csak szentírásnak a részleteit, szentírási szöveg részleteket, hanem az itt élt közösségnek az életét szabályozó rendelkezéseket is megtalálta. Ugye, ha valaki elmegy erre a helyre, ugye ma már föltártak egy nagyon nagy területet is, hogy hogy éltek akkor ezek az emberek a maguk rituális szabályaival, a tisztálkodás, a fürdés, szinte kivétel nélkül férfiak laktak itt, a legidősebb 50 éves volt a csontvázakat tekintve, tehát egy nagyon szigorú aszkéta életet éltek. Egyébként, ha valaki szeretne többet tudni, most nem akarok róluk sokat elmondani. Ugye a Vermes Gézának van ez a könyve, a Qumráni közösség és a holtengeri tekercseknek a története. Ezt a könyvet tudom ajánlani az Osiris kiadónak a kiadásában. Ugye, amit ő leír, világosság fiainak nevezték magukat, a jeruzsálemi papságot és a Jeruzsálemben folyó dolgokat, azok voltak a sötétségnek a fiai, és ők harcban állnak egymással, és a világ végén le fogják győzni majd ezt a papságot. Csak férfiak léphettek be a rendbe. Szigorú aszkétizmus. A feltámadásban nem hittek. Foglalkoztak asztrológiával, és nem egy iratukban vannak ilyen égövi jegyek. Angyalokban hittek ezekről, különböző leírások vannak a naptárjukban. Megjelöltek egy szent napot, és ez a nap, ez náluk a szerda volt. Tehát ezt mind a Vermes Géza leközli a könyvében, az ő irataikból különböző részleteket. Tehát láthatjuk azt, hogy egy sajátos hitvilággal rendelkeztek, és így fölmerülhet bennünk a kérdés, hogy hát akkor ők, ha ennyire különböznek, azért a Bibliában nem ezeket látjuk, akkor egyáltalán tényleg másolták a Bibliát, vagy mit csináltak a Bibliával. Vannak, akik azt mondják, hogy valószínűleg lehet, hogy nem másolták, hanem aki belépett az ő rendjükbe, és volt náluk egy-egy tekercs, a belépőktől azt elvették, és amit ők másolhattak, amit szintén találtak meg, az a saját rendszabályaik voltak, tehát valószínűleg azt másolhatták. És hát ugye, ha a Bibliát másolták volna, rájöttek volna, hogy hát akkor itt valami tanításbeli különbségek vannak. Na de, amit köszönhetünk nekik, egyébként Jeruzsálemben a könyv szentély, ez az Izrael Múzeumon belül van, ahol ki vannak állítva ezek a tekercsek. Jobbonva, hát a legtöbb, az csak a reprintje van kiállítva, ugye ez Ézsaiás tekercs, ami 7,6 méter hosszú, ugye így állatbőrre írták a szentírást. Itt is van egy tekercs az asztalon, amit hoztam, egy reprint. Ugye ez csak egy pálcán van, ha nézik, ez már egy modern, ez nem a holtengeri tekercseknek a reprintje, ez egy Eszter tekercs, de ha ezt is kitekernénk, hát ez is elég hosszú lenne. Ugye azért Eszter könyve meg Ézsaiás könyve között van egy kis különbség, ha csak az ember a fejezetek számát nézi meg, hát nem beszélve a hosszáról. Tehát amit köszönhetünk nekik, az valóban az, hogy Krisztus előtt első-második századra teszik ma a tudósok ezeknek a tekercseknek, a tekercs daraboknak a szkeletkezését, és rögtön a kezünkbe került egy olyan forrás, hogy össze lehet vetni a ma használt héber bibliát ezekkel a tekercsekkel. És akkor meg lehet tudni azt, hogy meghamisították-e a bibliát a középkorban, vagy sem. Átírták a bibliát, vagy sem. Hozzányúltak a szöveghez, vagy sem. És ezt meg is tették a tudósok, mert kíváncsiak voltak erre, hogy na, akkor most mi lesz? És mi volt az eredmény? Mi lett az eredmény? Mit gondolnak? Egy pár betű, egy pár szó eltérés van, elírások, de a Biblia, az a héber Biblia, amit ma olvasunk, amit ma forgatunk, kézbe van, amit ma is lefordítanak különböző nyelvekre, az ugyanaz, mint Krisztus előtt első-második századból keletkezett tekercseknél. Tehát a Biblia nem lett meghamisítva, nem lett átírva. Ez az ószövetségi rész legalábbis. Rögtön egy bizonyítékot nyertünk erre vonatkozólag. Hát itt van egy Tóra tekercs például, nem tudom, ha valaki látott ilyet élőbe, ugye Tóra szekrényben tartják, a zsinagógákban általában van ilyen, ugye Mózes könyv, öt könyvét nevezzük Tórának, majd erről picit később, és ugye ez van így összetekerve, tehát mai napig ilyen tekercseken van, nem könyvalakban volt, amikor az apostolok is olvasták a Szentírást, tehát nem könyveket olvastak, hanem tekercseket olvastak. Pál apostol, amikor már Rómában van és hivatja magához Timóteust, ő beszél már nem csak tekercsről, hanem hártyákról is, hát ez már a papírusz, a pergamen, illetve a pergamen lap, amit magához kéret, ugye ezen már volt levelezés.
Hát kérdezem meg, azért van az írások jobb-balra, mert így tekerték ki?
Hát ugye a héber írás az jobbról-balra halad, de nem csak a héberen, sok írásnak van. Nem csak ezért. Nem csak ezért, ez az írás, ez jobbról-balra. Hát föl lehet tenni a kérdést, ugye lehet, hogy az ékírás miatt is, ahogy vésték, erről az oldalról könnyebb, mint erről, erre, tehát írni. Tehát valószínű ezért maradt meg ez az írásnak ez a fajta iránya. De ha megnézzük például a rovásírás, nem tudom, hogy valaki találkozott-e vele. Merről merre halad? Nem. Ma már általában kint vannak a névtáblák, a település névtáblák. Merről olvassuk? Tehát most, ha így állok önöke, akkor erről. Jobbról, balra olvassuk. Tehát pont fordítva, mert a rovásírás is így van. Nem tudom, hát egyiken ez, másikon az, de valószínű. Na de ez, tehát az Ószövetségről tudjuk azt, hogy tényleg az a része a Bibliának, az Ótestamentum, az Ószövetségi rész, az hiteles, amit a régészet bizonyít. Mi a helyzet az Új Szövetséggel? 1844-et írunk, Sínai hegy lábánál van ez a kolostor, Szent Katalin kolostor, egy tudós Németországból, Konstantin Tischendorfnak hívják, ő az, aki itt jár ebben a kolostorban, és hát a szerzetesek a éjszakai lehűlés ellen hát befűtenek, begyújtanak, és hozzák a régi ilyen számukra értelmezhetetlen írásokat tartalmazó papíruszokat, ez volt a gyújtós, aztán ugye raktak a tűzre, és ahogy ez a kutató, ez az utazó kezébe vesz egy ilyen gyújtóst, hát észreveszi, hogy hát ő ugye el tudja olvasni, ugyanis a Bibliának a professzora, hát ez ógörögül van írva. És ez nem akármilyen szöveg, ez a Bibliának a szövege. És ez a ma, ugye Codex Sinaiticus az egyik legrégebbi új szövetség, rendelkezésünkre álló új szövetség példány. Hát látjuk azt, hogy ugye ezt már ilyen papíruszra írták, könyv alakban van. Nincsenek szóközök, ha valaki megnézi. Ugye spóroltak a helyen, nincsenek írásjelek, semmi nincs a szövegben, tényleg csak a szöveg. Ez egyébként, ahogy nyitva van a Máté evangéliuma, ennek az egyik ilyen fényképe. Tehát látjuk azt, hogy így készült el, és ezt is összevetették a mai rendelkezésünkre álló mai görög résszel, bibliai résszel. És mi volt megint csak az eredmény? Mit gondolnak?
Ugyanaz.
Nincs eltérés. Nem írták át a Bibliát. Nem hamisította meg senki a Bibliát. Úgyhogy a Biblia kritikának el kellett hallgatnia, sőt, egy kis érdekességként beraktam egy-két könyvről, ókori könyvről, amit soha nem szoktunk megkérdőjelezni, hogy például egy Homérosz élte. Hogy amit ő leírt, az tényleg az van-e ma is a kezünkben? Ezt nem szoktuk megkérdőjelezni. Pedig, ha elkezdjük vizsgálni, például ugye leírta az Iliászt 800 körül, a legrégebbi másolatunk 400-ból származik. Az eredeti nem áll rendelkezésre, csak egy másolat áll rendelkezésre. 400 év eltérés van. 643 másolat, mondjuk az nem kis számú másolat, ami az Iliászból rendelkezésünk rá. Hérodotosz. Nagyon sokszor szokták az ókori történelem tekintetében előhozni, hogy amit ő leírt, az valóban hiteles és úgy van. 480-425 körül ért, tehát ekkor írja le. A legrégebbi másolat nem időszámítás előtt, időszámítás utáni 900-ból van. Tehát 1350 év van a keletkezés meg a másolat között, és csak 8 másolat van. És senki nem vonja kétségbe, hogy Hérodosz élt. Csak a Bibliával játszották el ezt a dolgot, hogy hát a Biblia az nem. Jézus sose létezett. És így végig lehet nézni, Platón, csak 7 olyan másolat van, az is 900 körülről. De mégis Platonra senki nem szokta azt mondani, hogy ó, hát Platón csak egy kitalált személy. Ezt nem szokták kétségbe vonni. És ha megnézzük például az Új Szövetséget, ugye 48 időszámítás után és 95 között készült el a Biblia, 125-ben Krisztus után töredékek már állnak rendelkezésünkre, ha nem is teljes új szövetség. 250 körülről vannak másolatok, zöme az új szövetségi könyveknek, és 325, tehát ha itt megnézzük az éveket, 50 év, 125 év eltérése rá, vannak a másolatok a kezünkbe, és mennyi? Akkor vajon hiteles, vagy nem hiteles?
És fordításból nem lehetett.
A fordításról majd később szeretnék beszélni. Tehát látjuk azt, hogy a Biblia, amit ma forgatunk, az ugyanaz, mint amit Jézus forgatott, mint amit Jézus korában forgattak, mint amit az apostolok leírtak, tehát ugyanazt a szöveget olvassuk. Na de fölteti az ember a kérdést, hogy hát jó, itt van 66 ilyen könyv, na de hát sokkal több készült el. Sokkal több könyvről tudunk, sokkal több apostoli levélről tudunk, mint amennyi a kezünkben van. Maga a Biblia is beszél olyan könyvekről, amik nem maradtak fönn. Például Izrael háborúi, vagy a Jásár könyve beszél róla Józsuénál, hogy ugye a csaták, a honfoglalás csatái megvannak a Jásár könyvében. Nem áll rendelkezésre. Olvasunk az Új Szövetségben olyanról, hogy laodíciaiakhoz is írt Pál apostol levelet, és hogy azt majd olvassák fel ugye a kolosszebeliekhez, amikor írja a levelét. Ott a végén áll, hogy Laodíciában is írtam egy levelet, majd cseréljétek ki, és olvassátok föl egymásét. Na de, ha valaki előveszi az Új Szövetséget, találkozunk-e ilyen levéllel? Pál apostolnak laodíciabeliekhez írt levele. Nem maradt fönn. Egyébként van ilyen levél, hozzáteszem, és a koptok bibliájában például az benne van az az irat, de hát ugye ezt nem fogadják el bizonyos felekezetek, a legtöbb keresztény más felekezetek nem fogadják el hiteles könyvnek. Na hát itt jön be a kérdés, kanonizáció kérdése. Miért pont ezek a könyvek kerülnek be a Bibliában? Miért pont ezek lesznek azok, amiket szent könyveknek nevezünk. Ugye a kánon szó maga annyit jelent vessző, mérővessző, bot, egy mérő zsinór, egy vonalzó, tehát amihez szabhatjuk a mi hitünket. És Athanasius volt az 350 táján, aki azt mondja, hogy a Biblia önmagában hiteles, A kánon nem hitelesíti a Bibliát, csupán felismeri azt, hogy melyek a hitelesek az ember számára, a hit számára. Mi alapján kanonizálták? Egyrészt, hogy annak a bibliai iratnak, vagy annak az iratnak, amit vizsgálnak, arról, hát kiről kell szólnia, nem az embereknek a nagyságáról kell szólnia, nem egy-egy embernek a kiválóságáról, hanem hát Istenről kell szólnia. Tehát mindenképp az Istennek a tettei benne kell, hogy legyenek. Isten hitre kell, hogy vezesse az embert. Nem egy emberhez akarunk egy másik emberhez hasonlítani, mi Istennel szeretnénk kapcsolatot, Istenről kell, hogy szóljon. Abba a korban, amikor leírták, már úgy kell, hogy tekintsék ezt a könyvet, mint a hitnek a dokumentuma. Tehát ez is egy kritérium volt. Aztán még milyen kritérium van? Hogy lehetőleg más könyvek is így fogadják el azt a könyvet. Ha megnézzük a Bibliát, például az Új Szövetségben rengeteg idézetet találunk honnan, miket idéz akár Jézus Krisztus, akár az apostolok, honnan idéznek? Az Ószövetségből, prófétáktól, Mózestől, és itt a különböző írásokból, sőt, még egymásnak az írásaiból is idéznek. Tehát ezek a kritériumok, amik alapján megvizsgálták. Ugye az Ószövetségnek a mai formája, hogy miért pont ezek a könyvek kerülnek bele, ugye ez már Krisztus előtt 400 körül körvonalazódott, és 250-ben már biztos, hogy végleges volt ez a forma. Ugye ez az LXX, nem tudom, tudja valaki, hogy mit jelent. Ha római számmal nézzük, akkor az 70. Ugye a 70-es fordítás, Septuaginta, a Héber Bibliának a görög fordítása ekkor készül el. És melyik könyveket tartalmazza a Septuaginta? Az Ószövetségnek azt a 39 könyvét, amit ma mi Ószövetségnek mondunk. Tehát biztosak lehetünk benne, hogy akkor már ezeket tekintették a szent könyveknek. Ugye az Új Szövetség tekintetében a muratoni kánon jegyzék vagy töredék volt az, ami már 170 körül az Új Szövetséget nagyjából átfogja. Még itt 22 könyvet említ csak, nem 27-et. Viszont 340 körül már mind a 27-et Eusebius említi, és a véglegesítés, hogy ez a 27 könyv legyen az Új Szövetség könyve, azt 386-ban a római zsinaton véglegesítik. Vannak ugyanakkor deuterokanonikus iratok, tehát másodlagosan kanonizált iratok, amiket a római katolikus egyház szent iratként tart számon, ugyanolyan szent iratként. Mindegyik az Ószövetségben található meg, tehát ha valaki a katolikus szentírást előveszi, legyen az bármelyik fordítás, mai magyar fordítás, Káldi, Szent István Társulat, Káldi Neovulgáta, bármelyik, találhat ilyet, hogy Judit könyve, Tóbiás könyve, Bölcsesség könyve, Sírák fia könyve, sőt, Dániel könyvében 13-14. Fejezet, az ifjak imája, stb. Tehát ezeket megtalálhatja benne, és ezt azt mondják, hogy hát igen, ezek is szent könyvek, ugye ezek bekerültek a latin fordításba, tehát a Vulgatába. Sőt, ha megnézzük itt itt még kihagytam egyébként a makabeusokat, ha megnézzük, itt van a Károlinak, ugye reprint fordítása, és ha megnézzük, hogy melyik könyvnél nyitottam én ki direkt, Makabeusok könyve, mert Károli Gáspár is bibliája, tehát a vizsgai biblia is tartalmazza még a deuterokanonikus könyveket. Tehát a protestáns felekezetek ugye később a deuterokanonikus könyvekre azt mondják, hogy ez nem ismerjük el szent könyvként, hanem mi a Héber kánonhoz, tehát ami héberül rendelkezésre áll kéziratként, tehát azt fogadjuk el szentnek, és ezért ez a 39 könyv. Ugyanakkor vannak úgynevezett apokrif és pseudo-epigráf, pseudo, tehát ilyen áliratok, amit egyetlen egy felekezet sem ismer el hitelesként, ezeket általában az apostolok nevében küldözgették. Ugye már Pál is beszél arról, hogy ne tántorodjatok el egyhamar józan felfogásatoktól, ne riasszon meg titeket semmiféle lélek sem beszéd, sem állítólag tőlünk küldött levél, mert ugye ez egy szokás volt, hogyha valaki az ő tanítását szerette volna eladni, hát nem a saját nevében írt egy könyvet, egy bibliai könyvet, vagy egy levelet, vagy apokalipszist, vagy bármit, hanem sokkal jobban el lehetett adni ezt Pál leveleként, vagy, hát ha nem Pál leveleként, Tamás leveleként, vagy Énók, vagy valamelyik ószövetségi nagy embernek a neve alatt, és így készültek el különböző evangéliumok, iratok, Tamás evangélium, Nikodémus evangéliuma, Júdás evangéliuma, sokkal később, mint amikor ezek a szerzők éltek. Tehát sokkal később keletkeztek. Nem csak a fennmaradt kéziratból tudjuk ezt, hanem egyrészt az előbb élt, tehát az első, második században élt szerzők soha nem ismerték ezeket az iratokat, illetve maga az a gondolkodás, ami ott megjelenik, az nem is létezett még azokban az időkben, amikor ezek a személyek éltek. És hát ilyen irat például, ilyen állirat, például Mária mennybe meneteléről szóló irat, 10.-11. század, az egyház tanításának, ugye katolikus egyház tanításának, ez szerves része, de magát ezt az iratot a katolikus egyház is azt mondja, hogy na ez nem szent könyv. Ez csak egy emberi kitaláció, ezt nem emeljük be a Bibliába. Milyen érdekes, ugye, hogy ennek ellenére a tanításban benne van. Miért? Mert, ahogy említettem, tehát a protestáns részen csak a Biblia, szól a szkriptúra, katolikus részen pedig a Biblia, a hagyomány és az egyházi tanítóhivatal az egy platformon áll. És amelyik mond valamit, az úgy van. Lehet, hogy a másik nem azt mondja, de ugyanolyan tekintéllyel kell, hogy bírja. Sőt, ha eltér a Bibliától, akkor is ennek a meglátásnak igaznak kell lenni. Tehát láthatjuk ezeket a különböző evangéliumokat. Milyen felosztása van a Bibliának? Ugye 39 könyv szerepel az Ószövetségben, három nagy csoportra szoktuk osztani, ugye a Tóra, ez Mózes 5 könyve, a törvénykönyv, van a próféták, ugye ide tartoznak a nagy próféták, Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, ugye a kis próféták, 12 kis próféta, nem azért, mert kisebbek voltak, hanem mert az írásuk ugye rövidebb, tehát ezért van így meghatározva. És a Ketuvim, tehát az írások, az iratok, ide tartoznak krónikák könyve, királyok könyve, zsoltárok könyve, tehát olyan leírások, amik ebbe vannak. 27 könyv az Új Szövetség, 4 evangélium, apostolok cselekedete, Pálnak 14 levele, a katolikus levelek, ami nem római katolikus, hanem katolikus, tehát egyetemes levelek. Ugye Pálnak a levelei hogyan kezdődnek? Ha valaki elkezdi olvasni, ugye először van a Róma beliekhez írt levél, aztán Korintus beliekhez írt levél, első, második levél. Tehát van egy konkrét címzetje minden páli levélnek, viszont a katolikus leveleknél Jakab levele, Péter apostol levelei, nincsen egy ilyen konkrét címzet, hogy csak ennek vagy annak a gyülekezet. Egyetemes. Ez mindenkinek szól. És hát az apokalipszis, amivel foglalkoztunk, ha emlékeznek még évelején, itt a Bibliai Szabad Egyetemen, a jelenések könyve, ami egy különleges könyv az egész Új Szövetségben. Maga a fejezet felosztások, hát amikor elkezdték leírni a Bibliát, láthatjuk még a Codex Sinaiticusnál is. Láttak fejezet számokat, vers számokat? Nem léteztek ilyenek. Nem volt semmi felosztása. Tehát ha elmegyünk, megnézzük a kumráni tekercseket, nincsenek fejezet, nincsenek versbeosztások. Ezek sokkal később keletkeztek. Alexandriai Keremen, Tertullianus már elkezdték fejezetre beosztani. Tehát ezek a keresztény ősatyák, tehát egyházatyák. És Aztán 1214 Párizsi Bibliában láthatunk igazán már a fejezetekre beosztást. Tehát ez már nagyon késő járunk, és aztán a vers felosztás meg még későbbi, 1500-as évek, ide leírtam, kiknek a nevéhez fűződik, amikor már verseket is meghatároztak. Ugye miért jó ez számunkra? Hát könnyebben meg lehet találni egy-egy adott szöveget, és sokkal könnyebben föl lehet lapozni ezeket a részeket. Ugye a Biblia elterjedését tekintve, hát hogyan terjedt el a Szentírás? Most el lehet képzelni, hogy az ókorban, tehát például Jézus korában az Ószövetséget hogyan olvasták meg, hol olvasták az emberek? Hát elsősorban a zsinagógában. Ugye hát gondoljunk bele, hogy ha egy-egy ilyen tekercs volt egy-egy könyv, hát gondoljunk bele, hogy az emberek nem a hónuk alatt jártak ezekkel a tekercsekkel, tehát Jézus sem úgy idézett ezekből a tekercsekből, hogy így vitte a hóna alatt, és akkor megvan írva, kinyitotta, tehát lehetetlen volt. Hát nekünk milyen egyszerű dolgunk van, nem is kell Biblia. Telefonban, akármilyen fordítás, ma már rendelkezésre áll. Ezt is oda kellett volna raknom, lehet, hogy ma már a mai világ már nem a könyvekről szól, ami lapozható, meg forgatható, hanem hát elektronikusan nyomkodjuk. Ma milyen könnyű megtalálni bármit ilyen szempontból. Akkor sokkal nehezebb volt. Ezeket kézzel másolták. Hát el lehet képzelni, hogy azért milyen értéke lehetett ezeknek az iratoknak. Ugye kézzel másolták. Egy tekercs valószínű nem is volt egy-egy ember birtokában, hanem csak részek, töredékek voltak meg bizonyos tekercsekből. A Biblia is beszél ilyen esetről, például van a komornyik, a szerecsen komornyik, aki utazik, és Ézsaiás tekercsét olvassa, amikor Filip ugye felszáll hozzá, és megkérdezi, hogy érted, amit olvasol? Tehát látjuk azt, hogy igen, ő is egy tekercs részletet birtokol, és ezt olvassa. De el lehet mondani, hogy az új szövetség idején, ugye hát elterjedés. Még ha volt is Biblia, ugye beszéltünk itt a valdensekről, akik fordították a Bibliát, sokszorosították a Bibliát, másolták, terjesztették a Bibliát, na de volt egy hatalmas probléma. Középkor, ókor. Az analfabétizmus. Hát ki az, aki olvasni tudott egyáltalán? Az egy dolog, hogy terjesszük a Bibliát, na de nem tudtak olvasni az emberek. Európában nem tudtak olvasni az emberek. Ugye a szerzetesek egyébként ilyen szempontból egy hatalmas előny volt, hogy amikor az oktatást ugye azért mégiscsak ő hozzájuk lehet kötni, hogy elkezdték tanítani, írni, olvasni a gyerekeket, tehát azért na ez már egy induló pont volt a Biblia elterjedéséhez. De amíg nem volt írásbeliség, nem tudtak olvasni az emberek, addig pedig honnan tudták a bibliai történeteket? Hallottuk-e már azt, hogy Biblia Pauperum, a szegények bibliája? Elmegyünk egy középkorú katedrálisba, templomba, ott vannak a képek, freskók, faragások, és az emberek nem tudnak írni, olvasni, de a bibliai történetek mégis ott vannak. Nem? Ugye Luthernek a házában van ez a festmény, ugye 10 parancsolat képekben. Vagy csak egy-kettőt raktam be, Strasburgi katedrálisnak a szószékének a fafaragása. Nem tudom, fölismerjük-e, hogy miről mesél ez, melyik bibliai történet. Itt van egy béna ember, igen. Egy béna ember, egy alak pedig így mutat. A templom lépcsőjén, amikor Péter azt mondja a bénának, hogy aranyom, ezüstöm nincs, de a Jézus nevében mondom, hogy kelj fel és jár. Az apostolok cselekedetei. Ugye megelevenedik előttünk. Vagy a Notre Dame. Melyik történet? Jézus megmossa a tanítványok lábát. Ugye ott az oltár körül vannak kirakva a Jézus életének utolsó állomásainak a jelenetei, Getsemáné kert, Jézus imádkozik, a tanítványok alszanak. Tehát a pap mondta, elmondta ezeket a dolgokat, aztán hát nem is kell tovább mesélnem, ugye a különböző rózsaablakok, hát lehetne ezeket mind megcsodálni, tehát érdemes elmenni ezekre, mi ez szerintem az egyik legszebb katedrális, az angyalok katedrálisának is nevezik. Ha valakinek van szerencséje, jusson el és menjen el, mert nagyon érdemes ezeken a vidékeken. Tehát ez volt a Biblia, ahol a Bibliának a történetei ott voltak, hallották az emberek, ugye, hát persze, latinul, aki tudott, aki nem, de úgy nagyjából elmesélgették, szóról szóra terjedt. Ugye hát innen jön aztán be sok olyan hagyomány, eltérés a Bibliától, hogy hát a festőnek a fantáziája belekeveredik a néphídbe. Például, hogy milyen fáról szakított Ádám és Éva. A Biblia mit ír? Csak a tiltott fa. Hogy az alma volt, körte volt, mi volt, nem tudjuk. A Biblia szerint nem lényeges. Hogy hány napkeleti bölcs jött, ugye most jön Betlehem megint, ugye az advent időszaka, hány bölcs jött Jézushoz? És a három. Hát a Biblia mennyit ír? Bölcsek voltak, háromféle ajándékot hoztak, hogy ketten voltak, vagy négyen voltak, vagy öten voltak. Nem tudjuk. Na de hát ugye itt jön a fantázia, a festők, a képek, stb. És az emberek ugye már neveket alkotnak hozzá, menyhért, boldizsát, stb. És elindul, hogy a Bibliában nincsen, nem tudjuk. De ugye, hát ez igen, ez így születik valami. Hát kérdés az, hogy ennek adunk-e helyet, vagy a Bibliának, mert utána már a Bibliát elkezdjük olvasni, akkor melyiknek van igaza, az elképzelésnek, vagy a Bibliának?
De nem is az a lényeg, hogy kinek
van igaza. A Biblia igazi elterjedéséhez a legfontosabb, és ha megnézzük az évszámot, ugye 1456, Gutenberg, ugye a könnyomtatás, hát körülbelül milyen időszakban járunk? Hát Luther még egy kicsit később, de igen, igen, ez az időszak, a reformációnak az időszak. Hát már 20 János már megvolt, tehát a husziták jönnek Wycliffe Angliában a Biblia fordítással. Tehát lényegében a reformációnak lendületet adott ez is, hogy már nem kézzel kellett másolni a Bibliát, amit egyrészt lefordítottak saját nyelvre, hanem hát sokkal jobban hozzáférhető, hozzá lehetett jutni. Ugye, de még el kell mondani, hogy hozzáférhetetlen volt a Biblia. Miért volt hozzáférhetetlen? Hát gondoljunk bele egy ilyen kinyomtatott Bibliának, és milyen értéke volt? Milyen értéke lehetett egy ilyen Bibliának? Amikor művelés történetet hallgattam az egyetemen, a tanárnő, szombathelyi tanárnőm mesélte, hogy a levéltárba olvasott egy iratot, hogy a szombathelyi püspök Zalában mennyi, hány és hány holdföldet, már nem emlékszem pontosan, vásárolt azzal, hogy egy darab Bibliát adományozott oda a földesúrnak. Na most, ha én egy darab Bibliát adnék valakinek, mit gondolunk, hány holdföldet érte? Na jó, de akkor mennyi Bibliát rendelkezésre? Miért volt odaláncolva Luther korában a falhoz ez a Biblia? Mert el akarták dugni?
Hát
mekkora értéket képviselt egy Biblia? Szóval azért látni kell azt is, hogy erről a korról beszélünk. Tehát egy hatalmas kincs, egy hatalmas érték volt. Biblia fordítások szintén a reformációnak elévülhetetlen hozománya, hogy a Bibliát nem csak úgy elkezdték terjeszteni, tehát a latin nyelven, ami akkor köztudott volt, hanem a saját nemzeti nyelveken kezdték el lefordítani, és így az emberek el tudták olvasni, a saját nyelvükön tudták elolvasni. Hát számunkra ugye a legelső magyar nyelvű Biblia, tehát a teljes fordítás, ami elkészült, melyik Biblia, aki itt volt a sorozaton, azt tudja? Nem maradt fönn, csak részletekben maradt fönn. Például a Bécsi Kódex tartalmaz belőle részeket. A teljes Bibliát először magyarra kik fordították le? Kamonc, neve mond valakinek valamit. Szerémség, Újvidéknek egy külvárosi része, beszéltem róla. Aztán Moldvába menekültek el, mert üldözték őket. A magyar huszitizmus. A magyar huszita Biblia. Ez volt a legelső Biblia, megelőzte a Károlyt, de nem maradt fönn. A legelső, ami fönn is maradt, és rendelkezésünkre áll, ez viszont valóban a vizsgai Biblia. Tehát ilyen értelemben, igen, ez a legelső Biblia, ami rendelkezésre áll magyar nyelven, és nem sokkal később készül el aztán a római katolikus részről, ugye Káldi György fordítású Bibliája. Tehát ez a magyar nyelvű teljes Bibliák, de előtte már jelentek meg új szövetség kiadások. Például Szilveszter János, ugye Sárváron, Nádasdy a udvarába, tehát ha valaki elmegy a Nádasdy múzeumba, Sárvára, ott van a nyomdagépe Szilveszter Jánosnak, és meg lehet nézni az ott készült új szövetség fordítást, ami az egyik legrégebbi magyar új szövetség fordítás. Ami a reformációnak a hozadéka, hogy igen, el kell kezdeni olvasni a Bibliát. Nem rábízni másra a mi hitünket, nem elég azt tenni, amit az ember helyesnek vél, vagy a lelkész helyesnek mond. Az üdvösségünk forró kockán ezt tanították. Minden embernek személyesen kell kutatni a Szentírást. Ha Wycliffe-re emlékezünk, ő erre bátorította az embereket, de nem csak ő, hanem Luther és a későbbiek is. Bármilyen erős is a meggyőződése, bármennyire is bízik abban, hogy a lelkész tudja, mi az igazság, nem építhet rá az ember. Saját magunknak kell kutatni a Bibliát. Na de hogyan olvassuk a Bibliát? Hogyan olvassuk a Szentírást? Ugye föltette a komornyiknak a kérdést Filip, érted-e, amit olvasol? És mit mondott ez a komornyik? Hát, hogyan értsem, ha nem magyarázza meg senki? Egy-két jó tanács így az előadás végén, és aztán lehet még itt beszélgetni, kérdezni. Az első dolog, vissza egy kicsit Gárdonyi verséhez, az alázat, hogy alázattal nyúljunk a Szentíráshoz. Ezért a könyvért nagyon sokan az életüket adták. Ezt a könyvet nem lehet úgy kézben, na, gyerünk, aztán olvasom ezt a könyvet, hanem azzal az alázattal, hogy Gárdonyi olyan csodálatosan meg is fogalmazza, minden fakul, minden romlik, ugye ez a vége a versének. Márványvár is összeomlik, bíborleplek rongyám állnak, dicsőségek füstbe szállnak, csak ez a könyv nem tér porba, mintha volna élő lelke. Ez a könyv a Mózes bokra, Isten szíve dobog benne. Tehát valahogy ezzel a lelkülettel álljunk legelőször is a Szentíráshoz, ha szeretnénk azt, hogy ezen a könyvön keresztül Isten bennünket meg tudjon szólítani. Kezdjük imádsággal a Szentírás olvasását. Kérjük Istent, hogy segítsen megérteni. Ugye Zsoltáros is azt mondja, nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát, és itt most nem a fizikai szemre gondol, hanem az embernek a lelki szemére. A lelki látás, a lelki meghallása a dolgoknak, megértése a dolgoknak. És az a valaki, aki ihlette ezt a könyvet, ő segít majd, hogy meg is értsük. Jézus azt mondja, a vigasztaló, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam nektek. Elvezérel a teljes igazságra, mondja Jézus a tanítványoknak. Tehát az a valaki, a Szentlélek segít nekünk megérteni a Szentírást, amit ő ihletett a prófétákon keresztül, azt meg tudjuk érteni. A Biblia egy gyümölcsös kert. Miért mondom ezt? Van egy héber szó, amit az a szó, hogy pardész. Így van, paradicsom. Na, tud héberül, nagyon jó. Pardész, ebből jön, így van, pardész. Ez egy mozaik szó, ami négy másik héber szóból van összerakva, tehát az első betűk, és ez segít bennünket a Biblia megértésében, eligazít bennünket, hogy hogyan olvassuk a Bibliát. Egyrészt először is olvassuk el úgy, ahogy le van írva, betű szerint. Az adott szakaszt, az adott helyet próbáljuk meg úgy érteni, ahogy van. Aztán próbáljunk meg egy kicsit az utalásokra, a jelképes beszédre is, hogy mit jelent ez átvitt értelemben ez a szakasz. Mit lehet ez, hogyan értették, ez azon túl próbáljunk egy kicsit a szimbólumokkal foglalkozni. Aztán keresünk egy magyarázatot, hogy oké, ott abban a korban jelentett valamit, na de az én számomra ma mit jelentenek ezek a szavak, és úgymond az igazi titok akkor fog föltárulni az ember előtt, ha nem csak olvassa a Bibliát, hanem elkezdek e szerint élni. Ha én elkezdek cselekedni, ha Jézus azt mondja, hogy tedd ezt, tedd azt, és igazán szeretném az erejét megélni a Bibliának, akkor tegyem meg. Akkor majd meg fogom érezni, és meg fogom érteni. Ugye a betű szerinti olvasás, tehát amikor elkezdjük olvasni, akkor legelőször is az ember jó, ha visszamegy abba a korba. Nagyon jó könyvek vannak, például ide is hoztam bibliai atlaszt, konkordancia, több olyan könyv áll rendelkezésre, ami segít bennünket abban, hogy megtudjuk, hogy hogyan éltek akkor az emberek, hogyan gondolkodtak, hogyan, milyen mértékek, tehát amikor olvasunk például mértékegységekről egy adós szolga példázatában, hogy 10 000 talentummal tartozott, hogy el tudjuk képzelni, jó a dolog az, ha az ember úgy visszamegy, és elkezd, na, mennyit jelentett ez akkor? Mekkora fizetés volt akkor? Vagy Jézus szenvedés történetében az időszámítás kérdése. Azt olvassuk, hogy Jézust hány órakor feszítették keresztre? Mintegy 6 órakor, és meghalt 9-kor. Mi pedig azt tanítjuk, hogy délután 3-kor halt meg. Akkor hogy van ez? Nem az időzónával van kapcsolatban, hanem itt jön az, hogy jó dolog visszamenni az időbe, és elgondolni azt, hogy hát igen, nekik nem volt kvarcórájuk, hanem milyen órájuk volt? Ha nem volt kvarcórájuk, nem volt napóra. Na most a napórán a 6 óra az mit jelent? 6 órája fönt van a nap, tehát az olyan dél körül, és ha 9-kor halt meg, akkor odaérünk, amit tanítunk, és ez így jól van, hogy délután 3-kor halt meg. Csak hát itt ebbe bele kell gondolni, hogy aha, akkor ez azért van, és azért írja ezt, mert akkor így szám, mert így mérték az időt. Egy kicsit visszamenni a történelembe, egy kicsit a földrajzot megismerni. Emlékszünk, tavasszal itt a földrajzi adottságok mennyire meghatározzák a kis-ázsiai gyülekezeteknek a írt leveleket vagy üzenetet a jelenések könyvébe, hogy szinte ott a lany melegség Laodiceánál, vagy a különböző viszonyok, tehát hogy ezek mennyire visszajönnek, és ezért jó egy picit így olvasni a Bibliát. Mit jelentett ott akkor, akik olvasták, akik leírták, hogyan tették meg? Ugye kutassuk a Szentírást, a Bibliát, amely bár Istent nevezi meg szerzőinek, emberi kezek írták. Különböző könyveinek sokféle stílusában számos író számtalan jellemvonása tükröződik. A kinyilatkoztatott igazságok sora Istentől ihletett, de emberi nyelven szólal meg. A végtelen Isten szent lelke által álmokat, látomásokat adott, szimbólumokat, képeket mutatott, azok pedig, akiknek az igazságot kinyilatkoztatta, e gondolatokat emberi szavakba öntötték. Éppen ezért, amikor olvassuk a Bibliát, és olvasunk hasonlatokat, vagy képeket, akkor próbáljuk megérteni, hogy azok az emberek, akik leírták, például az Arany Jeruzsálem, írja János a jelenésekbe, Jeruzsálem tiszta arany. Tényleg arany? Vagy csak olyan, mint az arany? Egyrészt a drágaság, másrészt a szépség, az értéknek a képviselője, de hogy fizikailag az arany, ez az elem lesz. Nem tudjuk. Ő ehhez hasonlította, mert más nem tudott mit mondani. Üvegtenger. Üvegből lesz a tenger, és kopogtathatjuk, és üveghalak lesznek benne. Vagy olyan tiszta, mint az üveg. De tehát itt jönnek a képek, és próbáljuk megérteni, hogy ők ezt tudták leírni. Fordítsuk le a saját nyelvünkre, ugye? Magyarázat. Hogy amikor olvassuk a Bibliát, akkor próbáljuk meg nem csak úgy olvasni, igen, milyen szép történet, ez 1000 évvel ezelőtt, ez nagyon szép ez a történet, na de Jézus is úgy olvasta, hogy ma teljesedett be. Ami ott le van írva, ez ma beteljesedett. Ma valóságá válik. Amikor az ige kilép a múlt ködéből, és a jelen életünkre aktualizáljuk. Így válik Isten szava személyes üzenetté. Izsák feláldozásának a története. Hogyan válhat üzenetté ma számomra? Vigyem el a gyerekemet, és Mória hegyén áldozzam föl? Vagy pontosan, ahogy itt hallottam a sorok között megfogalmazva, ki legyen számomra az első, mit mond ez a történet ma? Nem az, hogy én is akkor vigyem a gyerekemet, mert Isten tőlem ezt nem várja már el, de azt elvárja, hogy számomra is ő legyen a legfontosabb. Mert ez a történet erről tanít. A pünkösdi prédikáció, István Pál védőbeszéde, amikor ezeket olvassuk, és bármelyik történetet, ne úgy olvassuk, hogy ez egy szép régi történet, hanem ez számomra mit jelent ma, és ne csak olvassam, hanem cselekedjen meg. Minden egyes apostol ezt kérdezi. Pál, amikor találkozik Jézussal. Nem azt kérdezi, Uram, most akkor ezek után milyen filozófiát kezdjek el tanítani? Mit akarsz, hogy cselekedjem? Eredjél, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Ha tudjátok ezeket, mondja Jézus, boldog vagytok, ha... Nem tudom, ki az, aki szeretne boldog ember lenni. A boldogsághoz nem elég a filozófálgatás. Cselekedni kell. A Szentírás legnagyobb titkát akkor fogjuk megérteni, amikor elkezdünk úgy élni, ahogy Isten szeretné. Jakab apostol levelében van ez az ige, ahol azt mondja, az igének pedig megtartói legyetek, ne csak hallgatói. Ez a kulcs, az egyik legfontosabb kulcs, és szerintem az a kulcs, amit ma leginkább elfelejt az ember. Mert ha elő is vesszük a Bibliát, ha még el is kezdjük olvasni a Bibliát, tegyük fel, még tanulmányozzuk is a Bibliát, összevetjük a különböző fordításokat, de amikor rájövünk arra, hogy hogyan, sőt még lehet, hogy rájövünk arra, hogy hogyan kéne élnem és viselkednem a Biblia szerint, na de itt jön a legfontosabb. Van-e bátorságom azt mondani, mint a reformátoroknak, hogy én akkor így is fogok élni? Így is fogok viselkedni. Lehet, hogy az összes ember engem bolondnak fog gondolni, mert te miért nem lopsz? Mert te miért nem könyökölsz? Mert te miért nem vagy erőszakos? Miért próbálod az ellenséget segíteni? Hát ez felfoghatatlan. Hát igen. De megmered-e tenni? Van-e bátorságom megtenni? Azt mondja a Szentírás, ne csak hallgatói, megtartói legyünk az igének. És hát rejtsük a szívünkbe Istennek a beszédét, ahogy Dávid tette. Ahhoz, hogy a veszély idején Isten lelke eszünkbe juthatasson bármit, amit megígért Jézus, ahhoz előbb a szívünkbe kell zárnunk. Összefoglalásként át, hogyan olvassuk a Bibliát, hogyan tekintsünk a Bibliára. Hiteles könyv, azt hiszem ezt láthattuk az előadás folyamán, igyekeztem föltárni, de amikor a kezünkbe veszünk ma bármilyen fordítást, vagy akár az eredeti nyelven veszünk a kezünkbe, mindenképpen alázattal tegyük meg, kezdjük imával, fedezzük fel, kutassuk a Bibliát, fordítsuk le mi is, nem más nyelvre, hanem a saját magunk nyelvére, és cselekedjük mindazt, ami ebben meg van írva. A Biblia egy eszköz, és miért iratott le? János apostol árulja el az ő evangéliumában. Ezek azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben legyen, életetek legyen az ő nevében. Hát én azért szeretnék imádkozni, hogy az Istenhez, Jézushoz juthassunk el mindannyian a Biblia olvasásán keresztül. Hajtsuk meg fejünket egy csendes imára. Mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked azért, hogy ma a Szentírás annyiféle módon rendelkezésünkre áll, mindenféle nyelven, mindenféle formában hozzájuthatunk, forgathatjuk, olvashatjuk. Kérünk segíts, hogy még inkább tudjuk értékelni, hogy ennyire közel kerülhetünk hozzád a Szentíráson keresztül, és segíts ne csak, hogy olvasói, ne csak hallgatói legyünk az igének, hanem hogy cselekvői. Erre bátoríts bennünket, és köszönjük, hogy ma is ezt teszed, amikor láthatjuk a különböző fordításokat, amikor emlékezhetünk a reformáció egyik legnagyobb ajándékára, hogy kezünkbe lehet a saját nyelvünkön olvasva a Szentírás, hogy ezt megérthetjük. Köszönjük a reformátoroknak ezt az álhatatosságát, kitartását, munkáját, és kérünk segíts, hogy mi is ezt tudjuk tenni, hogy másokat megajándékozzunk a Szentírással. Köszönjük, hogy így fordulhattunk hozzád, Úr Jézus Krisztusunk nevében. Amen.